Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Gól! Ez 11-es volt, ha nem láttad te! Úristen, milyen becsúszás volt!
Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok! Ez a Lesen vagyunk podcast egy újabb kiadása, némi csúszással, ami kisebb egészségügyi problémának tudható be. De most itt vagyunk, tudok beszélni is, ami egy nagy előrelépés, és állandó beszélgető társam a Móncz Attilával üdvözlünk titeket.
Sziasztok! Túl vagyunk egy újabb európai kupakörön, kialakultak az elődöntők mezőnyei, nekem meg nagyjából véget ért ez a sorozat, úgyhogy kellő figyelemmel követem az eseményeket a jövőben is, de messze nem olyan intenzitással, mint eddig.
Értem, szóval siratod a Chelsea-t.
Azt nagyon, mert szerencsére még el is találtam, hogy kiesik.
Na de, mielőtt elkezdenénk a egyes párharcok kitárgyalását, az, hogy két angol és két spanyol van az elődöntőben, az mennyire tükrözi a nemzetközi futball erőviszonyait?
Az, hogy ha más leosztásban lenne ez a 2-2, főleg a spanyol, akkor akár elfogadható is lenne. Ebben a leosztásban szerintem nem. Uh-huh. Én azt gondolnám, hogy a legjobb 8 közül a legjobb 4 közé nem a 4 legelősebb csapat jutott be. 3 az oké, nyilván a Villarreal helyett azt gondolnám, hogy itt a Bayern Münchennek kellene lennie. Ami talán még reális is lehetne, de ahogy elolvastam nagyon sok elemzést a kiesés után, még akár az is lehet, hogy összességében ez a keret nincs ott a legjobb 4 között Európában. De a Villarreal még biztos nincs ott.
Uh-huh. Sokat beszéltünk arról, hogy hát azért a Bayernnél, ha nem is gyakori, de azért az sem ritka, hogy nem jön össze az első meccs idegenben, és aztán elődemonstráció következik a visszavágón. Most mondhatnánk, azt hiszem, annak volt ilyen talán a Basel, a Porto, akár ebből az idényből a Salzburg. Most szerintem mi volt az oka annak, hogy elmaradt ez az elődemonstráció? Még akkor is, hogyha ránézésre, hogyha valaki megnézi a Villarreal Bayern odavágónak a mondjuk egy ilyen 3 perces összefoglalóját, akkor szerintem 80%-ban Villarreal helyzeteket fog látni. Ha megnézi mondjuk ennek a, vagy látta ezt a meccset, vagy megnézi ennek a meccsnek az összefoglalóját, akkor azért elég erőteljesen más lesz a kép.
Hát figyelj, mi vezetett idáig? Azt, hogy tovább, az első meccsen ment el, az egészen biztos. De a második mérkőzés sem volt olyan, hogy na, itt meg kellett volna lenni a továbbításnak mindenképpen. Feltűnően akkor, hogy ott esetben több volt a kapulövés a Bayernnek, mint a Villarrealnak. De az, hogy kinek volt több zicsere, szerintem az is tök egyértelmű. És nem a Bayern Münchennek volt, hanem a Villarrealnak. Az első meccset nem 1-0 kellett volna elveszíteni, hanem hát, játékképe alapján még a 3-0 is benne volt. A visszavágon meg Lewandowski gólja mellett kialakított zicser. Hát az nem nagyon volt, most a Müller fejesén lehet gondolkodni, hogy az mi volt, de több biztos nem volt. És a Villarreal meg tudta, hogy egyszer kell eljutni a kapuig, azt kell belőni, 89 percben elmentek, a védelmet szokás szerint a mélységből jövő rendületes rohammal meg lehetett verni, és kiesés volt.
Igaz, sem mondhatjuk, hogy a Bayernnek esetleg olyan szintű sérülés hulláma kellett volna megküzdeni, ami ami agyon vágta a fél csapatot.
Nézd, voltak sérülések, de itt nem ezzel van a fő probléma. Most nyilván lehet arra fogni, hogy a bal hátvéd helyén a Davis nem tudott úgy játszani, ahogy kellett volna, hiszen ő másfél hetet ért vissza a szívizom gyulladásából. Oké, benne van. Lehet azt mondani, hogy Goretzka nemrég épült fel, és még nem tudott visszatérni, de így is muszáj volt játszania. De az, hogy Züle megbetegedett a meccs előtt, és nem tudott játszani. De azért ez a kiesés, ez sokak felelőssége. Benne van Nagelsmann, persze. Arról beszélgettem valakivel, hogy Nagelsmann nem a csapathoz szabta a taktikát, inkább úgy is ez a szezon egészére is igaz, sokkal inkább a csapatot próbálta az ő taktikájához igazítani, ami szerintem nem biztos, hogy szerencsés volt, mert nem biztos, hogy ez a keret arra alkalmas, amit ő akart játszatni. Aztán benne van, és szerintem sokkal jobban érdekes ezen elgondolkodni, hogy vajon mi az oka annak, hogy a Bayernnek van egy maximum 14-es, ezen a szinten jónak mondható kerete, és a többiek inkább perememberek, vagy bukott játékosok, akiket lehet, hogy nem kellett volna leigazolni, hanem akkor ennyi erővel, meg sokkal kevesebb pénzből jobb lett volna megnézni, hogy mit tud az akadémiára, kikerült egy-két játékos, hiszen például Muziáláról sem gondolták volna azt, hogy ekkora karriert fut be. Hát, ha van ott még valaki. Mi a bánatnak ide, Richards, meg Hunasár például, fölöslegesek. Pénz kidobál. Lehet azzal takarózni, hogy olyan a keret, hogy jó ez a keret, mert 18-an ott lesznek, ha végén olvastam ilyen nyilatot is. De azt is, ez a keret nem európai kupagyőztes szintű keret 14 játékossal. Lewandowskinak azért Choupo-Moting, lehet szeretni, meg lehet egy jó hanglatot tett az öltözőbe, de hát nem egy egyértelmű, meg adekvát helyettese. Tehát ez kódolva volt, és azért ez valahol beárazza azt a melót is, amit én nagyon sokszor szoktam bírálni, ezt a pontosan tudod, hogy Salihamidzic munkája azért megkérdőjelezhető. És ez megkérdezhető. Ahogy az is megkérdőjelezhető, hogy a Jönes Rummenigge kettős utáni hatalomátvétel, az hol tartott? Belefér az, hogy most még mindenki keresgéli az arcát, akár gondoltunk itt Heinerre, Kahnra, és majd a következő szezonban már számon lehet kérni. Ezt el lehet fogadni. Ugyanakkor nagyon sok olyan jellegű megnyilvánulás vagy tett volt, ami nem a Bayern München kultuszott. Tehát valahol azt írták a németek, hogy kiveszett a Bayern München gén a Bayern Münchenből, vagy a Bayern a Bayern München. Na és ez is így azt írja, hogy
nyilván. De hogyha azt veszük, hogy a Bayern München a 2019-20 szezonban gyakorlatilag végigpüfölt Európát.
Mint az állat.
Ahhoz a meccshez képest, most kik távoztak alapemberek? Thiago, Alaba, és nem tudom, hogy Javi Martínezt ide lehet-e sorolni. Azt mondom, hogy olyan gyökeres változások nem történtek, de szerinted ezt a három embert, úgyhogy mondom, Martínez nem feltétlenül számítana alapembernek, de hogy őket sikerült a póton, vagy az-e a baj mondjuk a játékos keretet tekintve, hogy nem jött a helyükre megfelelő erősítés.
Én azért ezt bővíteném még legalább Perisiccsel és Coutinhoval ezt a névsort, hiszen úgy volt teljes a keret. És a probléma itt az van, hogy ez a keret nem olyan mély. Tehát nyilván, ha azt kérdezed, hogy ki hiányzott a legjobban, akkor azonnal azt mondom, hogy Alaba hiányzik a legjobban. Mentalitásban is, hátulról irányításban is. Például ebben a Bayern Münchenben nincsen olyan hátvéd, aki hátulról tudná irányítani, szervezni a labdákat. És nincsen olyan megbízható hátvéd sem, akire azt mondom, hogy na, biztos, hogy nem fog hibázni. De ebben a Bayern védelemben, a hiba, az bele van kódolva. Lehet látni azt, hogy kinek hol vannak a hiányosságai. Azt gondolom, hogy Upamecanónak ez a szezon csalódás. Hernández végre megérkezett, de hát még neki is a 80 milliós vételárhoz képest többet kellene mutatnia, és ha két szélen meg nem Pavard és Davis játszik, akkor meg van fogva a Bayern. Most nagyon-nagyon-nagyon finoman fogalmaztam. Nyilván az, hogy Kimmich, Goretzka, persze, az önmagában rendben van. Na de ha ők például kiesnek, akkor ki? Az, hogy oda, ott megvoltak legalább ketten, ahogy beszállnak. Most érted, ott Tolisso, Roka, tehát vagy sérült, vagy szarul játszik, nagyjából így lehet összefoglalni, még ha Rokának az elmúlt időszakban volt legalább egy-két értelmest közelítő meccse. Az első rész az ugyanaz, mint ami akkor volt. Tehát ugye Müller, Gnabry, Koman, Lewandowski ugyanaz. Most az, hogy jött Zané, hát Istenem, tök jó. De azt meg pontosan tudják a hallgatók, hogy ha valaki nem a világ legnagyobb kedvence nálam, az Leroy Zané. Hát mindegy, így alakult, kiesés van. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a nyári mozgásokra, hogy abból mi fog történni. De szerintem kellene azért nagyobb változás annál, mint amire készülnek.
Ez mennyiben befolyásolja mondjuk a mostani kiesés a szerződés hosszabbításokat? Ugye nyáron Tolissonak meg Úreknek jár le a szerződése, most nélkülük megvan a csapat, úgy gondolom, de ugye 2023 nyara az, amikor hát Csupomotingnak, Neuernek, Müllernek, Lewandowskinak és Gnabrynak is lejár a szerződése.
Nézd, nyilván most Neuer, Müller, azon nem hiszem, hogy érdemes gondolkodni. Neuer addig marad, ameddig akar az ő produkciójával tovább. Most nincsen gond. Müllert meg kell tisztelni azzal, bárhogy is játszik, hogy na, tényleg ő megérdemli, hogy maradjon. Gnabryval mi lesz? Az jó kérdés. Tehát Gnabry azt gondolom, hogy ezeken a mérkőzéseken vastagon bebizonyította, hogy arra a fizetési kategóriára, amiben ő belehelyezi magát, arra a fizetési kategóriára nem méltó. Pont. Ebbe ezt kimerem így jelenteni. Tehát szerintem, ha ő megérti azt, hogy egyel visszább tessék menni, akkor rendben van. Ha nem érti meg, akkor az is rendben van, csak akkor menjen a Real Madridba, futballozzon együtt a haverjával, hogy alapbalval óriási cimbik, de ennyi pénzért a Bayern Münchenben nem maradjon, mert nem érdemli meg. Lewandowski ez egy jobb kérdés, mert ugye Lewandowskinál nyilván, ha valakit nem akarok csapaton kívül látni, az Lewandowski. Ugyanakkor azt gondolnám, hogy most eljött az a pillanat, hogy azt lehet mondani, hogy jó, van szerződésed ugye 2023 nyaráig, na de meg ha azt mondod, hogy te 25 milliónál is többet akarsz keresni, már pedig egyelőre azt mondod, akkor azért nagy tempóban el kéne keresni egy helyettest. Nyilván Dybalán nagyon-nagyon nem lepődnék meg, hogyha véletlenül ő érkezne a Bayern Münchenhez, de tényleg, tehát az benne van szerintem a pakliban most, hogy Dybala jön. És ezt valahogy komolyan mondom. Ami lehet, hogy nem is lenne. De ő nem az a befejező csatár, akinek a Bayern Münchenre szüksége lenne. De pillanatnyilag nem tudom azt, hogy ki lenne az a befejező csatár, akit én ide cipelnék. Tényleg nem tudom. Nyilván lehet gondolkodni, kell is gondolkodni, teszem hozzá, de úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy most bele kell annak férnie, hogy Lewandowski marad és ingyen távozik. És akkor egy év van arra gondolkodni, hogy ki jön a helyére. Mert azt a csomagot, amit Erling Haaland kér, tehát hogy 300 millió fölött legyen az ő ráköltött pénz, vételár, fizetés, ügynöki díjak, minden ilyesmi, azt nem szabad megadni. Az tilos. Az, hogy Erling Haaland adekvát helyettes lenne, az megint egy jó kérdés, mert nyilván nem véletlenül került most kisebb dugóba az ő átigazolása is, hiszen a csomag értékéhez képest az ő sérülékenysége az nagyon durva. Tehát én azt gondolnám, hogyha 330 millióért jön valaki, vagy 350 millióért, vagy majd ahogyan megalkusznak, abban az esetben ennyire sérült nem lehet. Vagy ennyiszer sérült nem lehet, bocsánat.
Én is azon gondolok, bocsánat.
Mondjad.
Hát nem, hogyha egy Lewandowskihoz hasonló kvalitású csatárt akarsz keresni a piacon, akkor hát nagyon nehéz lesz, vagy nagyon rövid időn belül kell hatalmas összeget kipengetni olyan jelöltekért, akinek egyik kapcsán sem olvashattuk, hogy az ott esetben a Bayern tekintik a befutónak, tehát valóban azt tűnik logikusabbnak, hogy várni egy évet és előkészíteni Lewandowski utódjának a szerződtetését, amellett, hogy amit mondtál, hogy itt nem biztos, hogy egy játékos kellene arra a posztra.
Hát igen. És ha belegondolunk, nagyon nehéz az, hogy ki az, aki ebbe a kategóriába jó Európában. Tehát ki az, akit ide lehetne hozni? Nyilván a német sajtóban írogat róla dolgokat, hogy kik jöhetnek szóba. De pillanatnyilag a nyár terve az ugye Gravenberg és Mazraoui megszerzése az Ajaxból. Ugye a Gravenberg meg lenne a harmadik középpályás, aki Kimi Goretzka kettős mellé, nyilván az ő érkezését azt Tolisso meg rokváradásából akarják fedezni. Ugye Mazraoui meg kell szélső átvédnek. Ő a jobb oldali Davis lenne, ha szabad ilyen összevetést tenni. És oké, de ez még mindig kevés lesz. Tehát én azt gondolom, húzni kell egy baromi merészet, el kell adni valakit az úgynevezett sztárok közül most. És igen, lehet, hogy nem kell belőle most venni senkit, de meg kell nézni a piacon azt, hogy ki lesz az a csatár, aki jövőre jön. Mert szerintem, ahogy itt most írják, nyilván nem vagyok ott a Bayern München öltözőjében, nem hogy naponta, de egyszer se. De ahogy itt írják, azért pillanatnyilag arra a nagyobb esélyt látok, hogy Robert Lewandowski jövő nyáron távozik. Mint az, hogy maradjon. De 3 éves szerződés, oké, az ő állapotában odaadnám neki a 3 éves szerződést. De ahogy nézem, itt egyre inkább azon van a hangsúly, hogy ő mennyit mindent nyerhetőt a Bayern Münchenben. És ugye neki már a korábban vázolt karrier terve is az volt, hogy Németország, Spanyolország, Egyesült Államok. Ugyan, ő hamarabbra gondolt Spanyolországra, nem gondolta azt, hogy majd hogy jut neki 10 év a Bayernben. Szerintem. De ez beleírjen az elképzelésébe, hogy ő meg akarja méretni magát ott is. Simán elhiszem ezt is. Tehát nem feltétlenül azon múlik, hogy a Barcelona mekkora fizetéssel csábítja. Nyilván Sajóval együtt dolgozni, ez egy tök izgalmas projekt lenne. Csak körül kell nézni baromi gyorsan, hogy ki az, aki ide jöhetne, és sajnos én egyelőre nem látom azt. Tehát az, hogy azon kelljen gondolkozni, mert valamelyik német sajtótermék megtette, hogy Sasa Kalajdzic a Stuttgartból jó lenne a Bayern Münchennek, az járjunk meg.
Aha, hát igen.
Azt gondolnám, hogy ő nem lenne jó a Bayern Münchennek. Hozzáteszem, hogy olyan európai góllövő, aki jó lenne, én azt mondom, hogy oké, akkor tegyünk all-int, és akkor ide Darwin Núñezt. Tehát ha választom kéne, akkor most ezt mondanám.
Igen?
Ha?
Érdekes megoldás lenne. Na de egy kicsit kanyarodjunk el a Bayerntől és a Villarreal-tól. Róluk meg majd úgyis beszélünk sokat, hiszen még ők versenyben vannak ebben a sorozatban. Ugye a Villarreal az a Liverpool-dal játszik, amely 3-1-re nyerte az első meccsét a Benfica ellen, ha már itt Darwin Núñezről volt szó, és 3-3 lett a visszavágó. Szerinted veszélybe forgott-e egy pillanatig is a Liverpool továbbjutása? Vagy ez inkább idézőjelben csak egy izgalmas visszavágó volt, vagy inkább úgy izgalmas, hogy szórakoztató visszavágó volt, de azért izgalmas annyira nem.
Szerintem nem fogott veszélybe. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon tisztán, 3-1-ig főleg rutinosan menedzselt visszavágó volt. Azt, hogy a végén lett 2 gól, és aztán volt még ugye egy lövés, amit Ellisonnak ki kellett szednie ott a bal alsónál. Most akkor mi van? ez kőben ez a kategória nálam. Semmi gond, szerintem ezt a Liverpool végtelenül profin menedzselte, és azt hiszem, hogy abban a hajrában, ami rávár, ott ezt így kell csinálni. Igen. Hát azért azt ne felejtsék el, hogy a Liverpoolnak most hétvégén is jön egy viszonylag kellemetlen mérkőzése. Előtte is azért csak volt egy City elleni 2-2, ami azért a bajnoki cím szempontjából sorsfordító lehetett volna, nem lett az, marad a páros verseny. Most jön a City elleni FA Kupa elődöntő, és aztán utána ugye jön az, hogy Angliában nem hibázhatnak többet, hiszen az egy pont hátrányt azt nem tudják eltüntetni, meggyőződésem, hogy akár csak egy meccsen is pontot vesztenek, de nem látom azt, hogy a City hol veszít nagyon pontot. Ez egy baromi izgalmas hajrá lesz. Szerintem ez egy profi módon lehozott meccs volt. A Benfica meg így azt mondhatja, hogy srácok, mi emelt fővel kiballagunk itt a mezőnyből.
Ugye az már sokat mondó volt, hogy ugye a City elleni előző bajnokhoz képest itt 7 helyen változtatott Jürgen Klopp erre a meccsre. Tehát azt nem hiszem, hogy egy hamar látnánk egy olyan védősort Liverpoolban, Joe Gomez, Joao Matip, Ibrahima Konaté, Kostas Tsimikas, mert ugye ez volt a védősor. Úgyhogy szerintem itt is ennek a meccsek legalább akkora célja volt a jó eredmény elérése, mint a rotálás. Úgyhogy én is azt mondanám, igen, hogy rutin munka volt, ugye sikerült megúszni, jól számoltam a sárgalapos eltiltásokat is, tehát itt aggodalomra semmi jog, tényleg az a lényeg, hogy hogyan kezelik a hátralévő mérkőzéseket, illetve hát az, hogy most akkor hova helyezzük majd a Villarrealt ebbe a kontextusba, hogy ezek után mennyire kell félni a Liverpoolnak. Én továbbra is tartom, hogy hát mondjuk úgy meglepődtem, hogy nagyon-nagyon meglepődtem, hogy a Villarreal jutott tovább a Bayern Münchenből. Azt nem feltétlenül mondanám, hogy a Bayern München, ahogy te mondtad, egy csúcsra járatott gépezet most, de úgy éreztem, hogy van annyi különbség a két játékos keret között, ami ezt elfedi. Viszont a Liverpoolnál meg nem csak azt érzem, hogy jobb a játékos kerete sokkal, hanem hogy jobban működő csapat is, mint a Bayern. Tehát ezt majd meglátjuk, meg majd erről beszélünk is. De a Chelsea-nél is azt éreztem, hogy jobban összerakott csapat, mint a Real Madrid, és hogy ezért több esélye is van tovább jutni. Ez nem sikerült, mondjuk. Hát végül tulajdonképpen egy hajszállal nem sikerült.
Igen, ahhoz teszem, hogy én ugye abban a párharcban azok kevesek közé tartoztam. Itt is elmondtam meg a Sport TV és Karanténka podcastben, hogy nem értem azt, hogy miért tekinti mindenki olykor túlságosan is favoritnak a Chelsea-t abban a párharcban. Ott nálam a Real volt nyerő, és hát országú, csimaságú továbbjutás volt összességében. Nézd, azért nyilván az egy óriási produkció volt, amit a Chelsea 3-0-ig nyomott. Tehát olyan nincs. És ott azt mondom, hogy ha azt úgy megoldják, és tovább mennek, maximálisan megérdemlik. Tényleg. Aztán jött egy olyan mozdulat, ami megint az olyan nincs kategória. Tehát azt a külsőt, azt szerintem mutogatni fogják még egy ideig. Gyanítom. Tehát az, amit ott Luka Modric előhúzott szinte a semmiből, azért az nagyon sokaknak meg kéne magyarázni, hogy srácok, ez futball volt, igen, így. Megérdemli, és aztán a hosszabbításban megjött még egy gól, és onnantól kezdve lehetett nagyjából tudni azt, hogy még egyszer nem tud a Chelsea magához térni. Nagyon-nagyon sok minden összejött a Chelsea-nek, összejött Thomas Tuchelnek. Gondolok itt arra, hogy azért Werner és Havertz egyszerre kezdetés, az nagyon jó ötlet volt, de hát a végén a Real, nem tudom milyen, az győződelmeskedett. Mert ez nem azon múlt, hogy hogy több rutinja van a Reálnak, a nemzeti pontban, hiszen a Chelsea-nek is bőven van. Tényleg sokszor olyan érzése van az embernek, mint hogyha azt lehetne mondani, hogy Reál Madrid az összességében a bajnok ligájára termett. Hogy a bajnok ligája van kitalálva a Reál Madridnak, most tök mindegy, hogy ragozzuk ezt.
Hát ez korábban megkapta a csapat, bennük most azért tegyük hozzá, hogy elég magabiztosan vezetik a bajnokságot is.
Igen.
Amiben persze nagyon nagy köszönetet kell mondaniuk a Atletico Madridnak, meg a Barcelonának is, mert az egyik a kiegyensúlyozottságával adott neki sokat, a másik meg azzal, hogy gyakorlatilag a idény első felét azt elszúrta. De én mégis úgy érzem, persze, hát ez most már csak a feltételes mód, hogy a Chelsea-jé lehetett volna ez a párharc, hogyha nem szúrják el ennyire az első felvonást, amiben voltak Tuchelnek is hibái. Ugye ő maga azt mondta, hogy szerinte túl magasan játszotta Reece James-t a jobb oldalon, így több labdát be tudtak lőni mögé Viniciusnak, akivel meg Christensen szenvedett, illetve talán nem voltak elég erélyesek, amikor Modricot meg Kroost kellett abajgatni, vagy letámadni. Most ez persze nem jelenti azt, de tudnának néha így is döntő szituációkat kreálni, láthattuk ezt a visszavágón, de hát ez persze már később állott nekik, és én a Reálnál úgy érzem, hogy igenis, most nem a Luti miatt, csak hogy van egy ilyen faktor, hogy van a csapatban néhány olyan játékos, akik már nem tudom, időszámításunk előtt 568 óta ott játszanak, és már az ember nyugdíjba vagy levezetni küldeni őket, de ők mégis képesek egy európai top csapat ellen egy nagy tétel bíró kieséses meccsen olyan húzásokra, amik aztán döntőnek bizonyulnak, és hiába mondogatjuk, hogy na, újabb egy év, még egy évvel idősebb játékosokra támaszkodik a Reál, majd meglátjuk, mi lesz ebből, és közben még elszúrtak pár igazolás, lesz Hazár, és valahogy mégis, hozzáteszem megint, aztán majd meglátjuk az elődöntő után, mennyire nézek ki majd hülyén. Én a City ellen sem a Reál tartom esélyesnek, sőt, nagyon nem a Reál tartom esélyesnek.
Hát igen, tehát hogyha azt jelenlegi erőviszonyokat nézzük, akkor azért ebben előbb van bent egy angol házi döntő, mint egy Real Madrid-Liverpool. Bár hozzáteszem, hogy én azt szeretném látni. Tehát én nagyon-nagyon szeretnék egy Real Liverpool döntőt.
Uh-huh. Egy olyan visszavágót?
Hát, hogy visszavágó, vagy nem tudom micsoda. Én jobban szeretem jobban szeretek Real Madridot döntőbe látni. Jobban szeretek bárkit döntőbe látni, mint a City.
Uh-huh. Én már csak azért is, tehát hogy mondjam, nehezen tudok eldönteni. Az biztos, hogy szerintem, hogyha City-Liverpool döntő lenne, akkor mondhatjuk azt, hogy igen, a két legerősebb és legjobb európai csapat játsza a döntőt.
Igen.
Ha nem, akkor mondhatjuk azt, hogy szerencsére nem házi döntő van, én is úgy kicsit ellene vagyok a házi döntőknek, majd pont azért is szeretem a bajnokok ligáját, mert más bajnokságból más futballkultúrát képviselő, már hogyha van még ilyen, hogy futballkultúra képviselő országok csapatai csapnak össze, és nem feltétlenül mindig ugyanazok és ugyanazok. De innentől kezdve, hát ugye érzelmileg én ugyanannyira vagyok bele feküdve ebbe a BL-be, mint te. Tehát úgyhogy mondhatnám, hogy nekem innentől kezdve igazából mindegy. Uh-huh. De számomra a papírforma az az angol házi döntő lenne. De azt már meg nem mondanám neked, hogy ott kit tartok esélyesebbnek.
Hát nem is ebben hétvégén is feljöttek egy olyan meccset, ami elképeszt.
Igen, de visszatérve a City-re, hogy a City egy 0-0-ás meccsen ejtette ki az Atletico Madridot. Azt nem gondoltam volna mondjuk, hát bár mondjuk jó Sporting volt. Tehát ugye eddig a kieséses szakaszban a City még nem kapott egy gólt sem. ellenben 6 meccsen, vagy 4 meccsen rúgott 6-ot, és talán arra sem sokan számítottak volna, hogy egy Atletico Madrid-Manchester City meccs után mondjuk vagy közben Diego Simeone panaszkodik az ellenfél idő húzása miatt, vagy Koke panaszkodik az ellenfél fetrengése miatt. És hát nagyon úgy tűnt, ugye most ez sok helyen ezt emelik ki, de valóban úgy tűnt a meccs bizonyos részében, hogy mintha Guardiola kicsit az Atleticónak a taktikáját húzta volna elő időhúzásilag, meg ilyen-olyan kisebb-nagyobb trükkökkel. Ezért sem tudom annyira sajnálni az Atletico Madridot, mert gyakorlatilag itt voltak olyan húzások, amiket ők nagyon sokszor és nagyon nagy szeretettel alkalmaznak.
Alapvetően azért ezeken, amikor az Atletico Madrid ilyen időhúzási, meg ilyen sérelmekkel, azok csak rölni lehet. Tehát azt gondolom, hogy jó, oké, rendben, haladjunk, ez azért nem egészen így van, szerintem. De azért az a végén látott pankrációna, az rendben volt nagyon. Tehát az ami ott lement, meg azért úgy többször mérkőzésen is előkerült, azért azt ilyen közepes, vagy annál jobb box és UFC promóterek azt szerintem visongva nézték, és látták a jövőjüket, hogyha kell még valami ízét, ilyen Starboxot, vagy ilyesmit kreálni, akkor így lehet menni pár kiváló versenyzőjelöltért. Mert rúgni biztos, hogy nagyon magas színvonalon tudnak. Az meg, hogy felítő...
Hát, ott is ugye, hogy mondjam, Foda megtette a magányt, hiszen Felipe szépen felrúgta az oldalvonalnál. Nem volt szép, meg szerintem egy abszolút sárgalapos szabálytalanság volt, főleg, hogy
hát és még utána is.
A rugás is. Így. De Foden ugye itt azzal trükközött, hogy szépen visszagurult a pályára. Persze. Ami aztán Savic vett rossz néven, és lerángatta, és akkor szabadultak el az indulatok. Tegyük hozzá, itt, ahogy így nézegették a videókat, Savicot is simán ki lehetett volna állítani, mert lefejelte Sterlinget, de ezt sem a bíró, sem a VAR nem vette észre, úgyhogy ő megúszta egy sárgával. Az nyilván, hogyha nem a fejelés miatt kapta a sárgát, mert azért azon a piros járt volna neki.
Igen.
És akkor nem tudom, azt mennyire láttad, hogy folytatódott ez a történet a lefújás
után. Walkerre gondolsz, az öltöző folyosóra gondolsz.
Hát igen, ahogy vonoltak le, igen.
Ez az, talán Szaliszkosabb írta nagyon helyesen a Twitteren, hogy ehhez képest a Bodø/Glimt-Róma első meccsen történtek, ezek ilyen baráti beszélgetések voltak. Tehát, hogyha ott elmeszeltek egy vezetőedzőt, meg egy kapusedzőt, valamire kíváncsi, hogy itt hány embert meszelnek el, és nagyon-nagyon gyorsan dönteni kell, hiszen azért ez érintheti a Manchester City elődöntőjét is.
Igen, hát nem tudom, itt most próbálják rekonstruálni, hogy mi történt itt. Ugye nyilván volt szájkarata is Grealish és Savic között. Savic az még a meccs között meghúzta Grealishnek a haját.
Rossz kislánynak, basszus.
Akkor azt hiszem, Rösejkóra azt mondták, hogy ő megdobta egy flakon a Walkert, meg állítólag vagy egy ilyen felsővel, nem tudni, meg hogy állítólag meg is próbálta leköpni Walkert, és hát a rendőrség is ott volt aztán, hogy rendet tegyen. De mondom, itt lehet azt mondani, hogy a City sem maradt adós az Atleticónak.
Nem, és ezért van az, hogy
gyorsan kell ez még jobban felhúzta a madridiakat.
Bizony, és tényleg gyorsan kell dönteni, mert azt gondolom, hogy azért itt a Cityből is illene eltítani valakit, vagy valakiket. Uh-huh. Tehát azért ez nem olyan volt, hogy na fordítod a másik orcátot, és játszott a City, és akkor hagyták, hogy üssék őket. Na azért itt volt visszarész is. De szerintem nem fog az UEFA úgy belenyúlni, hogy a Citynek is ad büntetést. Én azt gondolom, hogy inkább az Atlétikónak ad majd büntetést, és lehet, hogy itt majd meg lehet kérdezni azt, hogy oké, akkor ott egy edző, meg egy kapus edző nem ültet le a kispadra, és ez miért volt úgy, és itt meg miért ülhet le majd mindenki a kispadra, meg miért játszott mindenki, és ezt szerintem okkal kérdezik meg. Én azt gondolnám, hogy itt is kéne eltiltás. Meg nem mondom, hogy kit, mert ahhoz kéne összes felvételt látni, olyat is, ami nem került nyilvánosságra, és utána lehetne ezen gondolkodni, de szerintem nem lenne szabad ezt ennyire leengedni.
Hát igen, mondjuk Savicba érzem leginkább, hogy benne van az, hogy utólagos eltiltást kapjon, vagy akár Bösejkóba, hogyha tényleg itt köpködés volt. Nyilván meg kell várni a játékvezetőnek a hivatalos jelentését, hát ami nyilván most már gondolom, hogy megérkezett, de ilyenkor egyébként nem tudom, hogy például mi van olyankor, hogyha büntethetnek el például ezért, úgyhogy lemaradt, ami a pályán történt, amiről lemaradt a játékvezető, és ez nem szerepel a jelentésében sem neki, és mondjuk lehet, hogy a...
Hát figyelj, az is jó kérdés, hogy hogy maradjunk tényleg a Róma analógiánál, ott mi szerepelt a játékvezető jelentésében, és mi az, amit a kamerák láttak. Azt se tudjuk, nem tudom. De szerintem büntethetnek. Tehát ugye ebből a szempontból nagyon régi az egyik olyan klasszikus példa, amit ismerünk, és az nem volt hivatalos büntetés, viszont gyakorlatilag tény volt. Ugye amikor Púl Sándor nem vette észre azt annak idején, hogy a Feyenoord Manchester United mérkőzésen, talán Irvin volt, most fejben meg nem mondom kicsoda talán, de lényeg az, hogy hátulról becsúszást nem vett észre, és tulajdonképpen ott ment ketté a pályafutása. Valamitok ezzel nem kapott olyan jellegű megbízatást, ami neki járt volna, vagy amit ő megérdemelt volna. És az is csak a kamerák meg a felborodás alapján történt. Uh-huh. Az ő jelentésében nagyon nem lehetett benne, hiszen nem észlelte ő se.
Uh-huh. Tegyük hozzá, egyébként ismerhetjük az angol sajtónak egy jó része azért ilyen teljes, hogy mondjam, overdrive-ba van, és állatozza az Atletico Madrid játékosokat, meg az angolok nagyon-nagyon-nagyon szeretnek felháborodni, és hatalmas, és ez bizonyos lapok részéről meg is történt. De hát majd megnézzük, hogy az UEFA mit dönt, vagy mit nem dönt ebben az esetben, ami mondjuk, hát hogy mondjam, korábbi, vagy égető probléma a Citynek, az, hogy lehet, hogy Kyle Walker és Kevin De Bruyne nem játszik hétvégén a Liverpool ellen, hiszen mind a ketten rugást kaptak itt az Atletico ellen. Még azt hiszem nem 100%, hogy lemaradnak, de azért az elég nagy érvágás lenne, főleg akkor az is nagy érvágás lenne, hogyha ez a két játékos mondjuk az elődöntőnek egy részét, egészét kihagyná. Ugye Kyle Walker nem is olyan rég tér, itt erre a visszavágóra tért vissza a BL-ba, mert kapott egy 3 meccses eltiltást, ami Guardiolát iszonyatosan kiakasztotta, és még szerintem amikor még talán a második meccsét letöltöttem, még utána is beszélt erről sajtótájékoztató, hogy mennyire idegesíti, hogy nem számíthat Walkerre. Hát ezt majd meglátjuk. Egyelőre azt tűnik inkább valószínűleg, hogy a hétvégén nem játszanak a Pool ellen.
Figyelj, szerinted ez a Cityt mennyire érdekli? De ezt úgy is kérdezem, mennyire érdekli, hogy az FA Cup vagy bármi más? Mennyire van benne a Cityben az, hogy ők most minden BL-t akarnak nyerni? Mert az nincs nekik, minden más már van.
Hát nyilván benne van. Nyilván ez számít prioritásnak, hogy megnyerjék a Bajnokok Ligáját, de azt mondom, hogy most már gyakorlatilag minden sérülés rosszul jön. Nem csak azért, mert nem számíthatsz bizonyos játékosokra, hanem pont a rotáció miatt, amit ugye Klopp most elég jól tudott csinálni. A City az kevésbé, hiszen azért szorosabb helyzetből várták a visszavágót. Tehát szerintem ezek persze lehet, hogy csak apróságuk, de ezek is befolyásolhatják a bajnoki hajrát.
Én úgy érzem, és úgy vagyok vele, hogy itt bármi előfordulhat a bajnokságban, azon túlteszik magukat. Simán pihentetik Walkert és De Bruynét, akár a BL elődöntőjéig is. Megig az lesz a fontos. Tehát valamilyen ezt érzem, hogy lehet, hogy majd keseregnek miatta, de BL-be játszanak, ez nekik ez lesz a fontos. És így fogja összerakni Guardiola mindig a csapatot.
Persze. Csak azt mondom, hogy nem biztos, hogy előnyös lehet, hogyha Walker és De Bruyne nélkül, vagy egy félig egészséges Walkerrel és De Bruynével kell neki vágni mondjuk az elődöntőnek. Hát ez hamarosan kiderül, hiszen azért olyan sokat nem kell várnunk itt az elődöntőkig, hiszen még áprilisban lejátszák az első mérkőzéseket, aztán majd jöhetnek a visszavágók május első hetében. csak úgy, mint az Európa Ligában és az Európa Konferencia Ligában. Ezekre a sorozatokra most kevesebb időnk maradt. Nyilván nem akarjuk elsúnyogni, hogy hát a Barcelona sokak számára sajnálatos módon kiesett. Így az elődöntőben nem lesz a spanyol csapat, angol ellenben ott is lesz, hiszen a Villarreal simán nyert Lyonban.
Na jó, de itt azért álljon meg egy pillanatot. Tehát az, amit a Frankfurt művelt 3-0-ig, illetve amit 30 ezer frankfurti szurkoló művelt az egész meccsen a Lelától, az ami elképesztő volt. Tehát eleve, ugye azt már látom, hogy megy a hírig nagyon-nagyon, hogy a bánatos fenébe került oda ennyi frankfurt szurkoló, hiszen ugye a Barcelona összesen 5 ezer jegyet adott a Frankfurtnak. Ezt képviselően látom, volt, hogy a 25-30 ezeren.
Így van.
Egészen csodálatos volt, amit műveltek, de és ezt most pozitív értelemben mondom. Tehát kiderült, hogy ugye megkerülték a Barcelona rendszerét, és külföldi hitelkártyákkal simán vásároltak maguknak jegyeket, és hát ők nem szarakodtak, hogyha azt mondták, hogy 100-150 euró, akkor megvették, aztán mentek. Ez ugye eleve volt a szokás és frankfurti vonulás a városban, az a kép az egészen csodálatos volt, tehát ahogy mentek a stadioni egy ilyen vége láthatatlan sorban. Mert oké, ezt mi megszoktuk, mint magyar szurkolók, hiszen ugye Franciaországot is, meg Budapestet is végigvonulták a drukkerek az EB meccseink előtt. Na de basszus, itt egy klubcsapatért ment el ennyi ember oda. Tehát ez a döbbenetes. És én azt mondom, hogy megérdemli a Frankfurt, tök jó. Én nagyon örülök neki, bevallom őszintén, hogy megmutatták azt, hogy lehet így futballozni a Barcelona ellen, és teljesen szétszették a Barca játékát, és Lázárnak ez szerintem mestermunka volt. Én nagyon-nagyon élveztem ezt a történetet, és nagyon-nagyon remélem, hogy a Frankfurtnak lesz még feljebb, mert nyilván majd április 28-án az első meccsen Londonban is szép lesz a West Ham-mel, de hát gondolom, hogy ezek ennek a döntőbe, azt nem tudom elképzelni, hogy ott mi lesz. De tényleg. És ugye nyilván ugyanígy süvegeljük meg a Lipcsét is, amely szintén idegenben harcoltak, sőt, ugye West Ham is. Tehát a Lipcse is basszus olyan gyönyörűen leradírozta a pályáról az Atalantát, hogy az jó volt nézni. És ahogy az első gól előtt egy ilyen Gulácsi visszajátszott labdával, meg passzorral, szintén szétkapták az Atalanta mindenét. És az, hogy nagyon tudatosan volt mind a két német csapat játéka felépítve úgy, hogy az ellenfél gyengeségeit azt ki lehessen és ki tudják használni. Tehát tényleg jó volt látni azt, amikor egy edző gondolkodik, kitalál valamit, és azt a csapat meg tudja valósítani a pályán úgy, hogy az sikeres legyen. Az ilyen nagyon tudok örülni, tényleg.
Itt az Európa Ligában, ilyen szép magyar szóval, sokkal randomabb párharcok is összejöhetnek, még azért a BL-ben azért jellemzően, főleg a végső szakaszban azért nagyon sokszor van az, hogy olyan csapatok játszanak, akik mondjuk nem tudom, már háromszor játszottak az elmúlt 5 évben. Ez mennyire növeli szerinted az Európa Liga ázsióját, amellett, hogy ugye 32 csapatosra csökkent a mezőny, tehát ott is egy kicsit szűrtebb. Hát izgalmasabb, vonzóbb lett ettől az EL szerinted?
Szerintem igen, mert ez visszaadja a hitet abba, hogy ez tényleg kupa jellegű, és lehet elérni eredményeket. Azért, ha megnézed, mondjuk csak az előző párosítást, hogy nézed, Lipcse, Rangers, West Ham, Frankfurt. Egyiket sem mondanád BL csoportkörös párosításnak. Talán azt lehet mondani, hogy BL főtábla jutásért zajló playoff meccs. Talán. De még nem is biztos, hogy a West Ham, Frankfurt azt elmondom. Itt meg elődöntő, és jó érzés látni, hogy van ilyen elődöntő, és nem az van, hogy beledobsz 8 golyót a izébe, és akkor kihúzol bele 4-et, és akkor az tök jó BL elődöntő lesz bármilyen is. Oké, idén a Villarreal tisztelt a kivételnek. De ez jó, vagy ha nézed a konferencia liga elődöntőt, Leicester, Róma, Feyenoord, de ez is szerintem egy nagyon jó mezőny, és szerintem mindenkinek az előzetes várakozásait felülmúlja, hogy igen, lehet ilyen elődöntőket játszani ilyen kupákban. Hát ez a konferencia liga elődöntő, 4-es, ez szerintem a kiíráskor senki nem merte azt várni, hogy, hogy ilyen erősségű négy csapat lesz, hiszen azért bárhogy is nézed, ebben van két egykori BL győztes, meg még egy döntős is. Uh-huh. Ugye ez a konferencia elődöntő, ugye a Róma a döntős, a Feyenoord meg a Marseille, meg korábban meggyerte a BL-t vagy a BL-t, bármilyen furcsa is ezt hallani.
Abszolút jogos, sőt, ugye ráadásul még nem is lehet azt mondani, hogy a Róma bemasírozott az elődöntőben, mert mármint úgy nem a 4-0 miatt, hanem hogy ugye az első mérkőzés miatt, tehát nem izgalommentesen sikerült.
Figyelj, beszélgettünk Szalisztó Csabival az első meccs után, és egy szivaggól. Figyelj, ahogy elnézem, ez pont olyan lesz, vagy pont olyan lehet, mint a 99-2000-es Backbier kiírásban a Bayern München hadműveletei a Real Madriddal. Egyszer kell nyerni, egyszer nyert a Real Madrid. Ez pont elég volt a Bayern München kieséséhez. Úgyhogy a csoportkörben ott is szanaszét volt verve a Real ugye kétszer kapott négyet a Bayerntől, aztán továbbított. Itt is azért a Rómával kapcsolatban senki sem arra emlékszik, hogy mi volt a római második mérkőzésen a Bodo ellen, amit szintén azért hajlamos az ember úgy elkönyvelni, hogy na jó, de hát mindenki egy meccsre emlékszik, a Bodo Glimt Rómára. Tehát meg tudod mondani azt, hogy mi lett a Róma-Bodő meccs végeredménye?
Amit a tegnapié?
Nem a tegnapié, a csoportkörbe.
A csoportkörbe?
Nem. Aha, 2-2. Tehát érted, ott nem volt ott csoda vissza. 2-2. Azt hiszem, mindenki meg tudja mondani, hogy mi lett a Bodő-Róma végeredménye. Vagy te nem?
Most nem.
6-1.
Tényleg az ott az jó. Jó, igen. Oké, okay, még reggel tehát van.
Úgy jött a negyeddöntő második meccse, hogy háromszor játszottak egymással, és két Bodø győzelem, meg egy döntetlen volt a mérleg a norvégok szempontjából. És mégis a Róma lesz ott az elődöntőben, és a tegnap látottak alapján, hát több mint megérdemel. És nem azért, mert rúgtak ilyen véletlenszerű gólokat, hanem basszus, a Zaniolo góljai közül melyiket mondanád szebbnek? Tehát tényleg a második, meg a harmadik Zaniolo gól közül melyik volt szebb? A szebb. Azt hiszem, az a kettő volt. Igen, a második volt az, amikor alá bökött a labdának, a harmadik meg az, amikor irgalmatlanul bevágta.
Hát nem tudom.
Talán a második, mert az egész támadás szép volt.
Nem tudom.
Szóval futballozott a Róma. Van a végre egy normális befejező csatára, Temi Ébrehem, na, még Ébrehemet is megnézni a Bayernbe egyébként, tehát nyilván most alig, ha hiszem, hogy Temi Ébrehem jön majd a Bayern Münchenbe, szerintem, hogy megy vissza előutóbb Angliába, valami irgalmatlan összegért, de nem most még, szerintem még egy évet lehúz Rómában. Uh-huh. Úgyhogy.
Hát akkor végül is csak szakítottunk némi időt az EL-re és az EKR-re.
Jaja.
De most el kell búcsúzunk, jövő héten jelentkezünk.
Melyik érőjött, amit be kell tartani?
Igen, akiről jövő héten megpróbálunk jelentkezni. Addig is jó hétvégét nektek. Sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
A műsor a Béton partnere.